kínai-magyar együttműködés Kína közép-európai fejlesztési lehetőségeit hangsúlyozta Orbán Viktor Pekingben. Megkezdődhet a büntetőeljárás, lemondott mandátumáról az eltitkolt vagyonnal rendelkező Simon Gábor. Már 13 halottja van az ítéletidőnek az Egyesült Államokban, csak nem 500 000-an maradtak áram nélkül. A híradót látják, jó estét kívánok! Kína közép-európai fejlesztési lehetőségeit hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök Pekingben a Kínai Társadalomtudományi Akadémián mondott beszédében. A kormányfő kifejtette, az Európai Unió a 2020-ig tartó költségvetési ciklusban gyakorlatilag nem finanszíroz közép-európai infrastruktúrális beruházásokat, így annak modernizációjában Kína szerepet vállalhat. A háromnapos hivatalos látogatás végén a két ország kormánya közös nyilatkozatot adott ki a kínai-magyar együttműködés elmélyítéséről.
A magyar küldöttség kedden és szerdán gazdasági és politikai egyeztetéseket folytatott Pekingben. Orbán Viktor hivatalos látogatásának utolsó napján a társadalomtudomány és a kultúra kapott főszerepet. A miniszterelnök ellátott a pekingi Magyar Kulturális Intézetbe, és előadást tartott a Kínai Társadalomtudományi Akadémián.
Közép-Európa infrastruktúrája félkész állapotban van. Varsó és Budapest között például nincs még autópálya és megfelelően modern vasút sem. Észak-déli irányban pedig nincsen összekötve az Adria a Baltikummal, mondta Orbán Viktor a Kínai Társadalomtudományi Akadémián. A miniszterelnök hozzátette, fejlesztésekre lenne szükség, de erre az Európai Unió a következő években nem ad pénzt.
Nekünk infrastruktúra fejlesztése és ahhoz kapcsolódó finanszírozásra lesz szükségünk a következő időszakban, a következő évtizedben. Itt látok lehetőséget arra, hogyha Kína nagy súllyal akar megjelenni Európában és Közép-Európában, akkor a közép-európai infrastruktúra modernizációjának fölépítésében vehet részt, és annak finanszírozásában tud szerepet vállalni.
A miniszterelnök kiváló példának tartja erre, hogy tavaly novemberben Kína, Magyarország és Szerbia megállapodott a Budapest-Belgrád vasútvonal felújításáról.
A kínai-magyar barátság szellemi és kulturális kapcsolatokat nem az önök gazdasági sikerei mozgatják.
Ezt már a pekingi Magyar Kulturális Intézetben mondta Orbán Viktor. A miniszterelnök hangsúlyozta, Magyarország nem akkor lett Kína barátja, amikor az ázsiai ország a világgazdaság meghatározó országává vált, hanem már évtizedekkel korábban. A kormányfő azt mondta, stratégiai jelentősége van a kultúrának a két ország kapcsolatában.
Jó esélyünk van arra, hogy növeljük az ösztöndíjasaink számát. Kínából idén szeptemberben 200 új magyar kormányzati ösztöndíjra érkező diákot várunk. Számítunk arra, hogy a tegnapi tárgyalások eredményeképpen látványos és nagy magyar kulturális produkciókat hozhatunk el ide Kínába.
Az Orbán Viktor vezette magyar delegációt az elmúlt napokban fogadta Li Keqiang kínai miniszterelnök, és a magyar vezető politikusok egyeztettek a Bank of China elnökével is. A magyar küldöttség emellett több kétoldalú megállapodást is aláírt a kínai állammal. A küldöttséget kísérő több mint 100 üzletember pedig kínai cégekkel egyezett meg kapcsolataik bővítéséről. A híradót Mészáros László tudósította Pekingből.
2005 óta először nőtt az építőipar teljesítménye tavaly, és csak nem 10%-kal haladta meg az előző évit, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal ma közzétett jelentéséből. Az adatok szerint az épületek építése több mint 10, az infrastruktúrális létesítményeket magukba foglaló egyéb építmények építése 8,5%-kal nőtt 2012-höz képest. A tavalyi növekedés elsősorban az ipari épületek építésének köszönhető, a lakásépítések továbbra is csökkentek. Az egyéb építmények építése 8,6%-kal emelkedett, áll a KSH jelentésében. Tavaly év végéig csak nem 170 ezer devizahiteles lépett be az árfolyamgát rendszerébe. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint decemberben 1343 új szerződést kötöttek, ez jóval több, mint az előző néhány hónapban. A növekedésben szerepet játszhat, hogy a parlament november 5-én a belépési feltételek könnyítéséről döntött. Így a rögzített árfolyammal már azok is élhetnek, akiknek 90 napon túli tartozásuk van, valamint akik 20 millió forintnál nagyobb devizahitelt vettek fel. Megszűnt Simon Gábor volt szocialista politikus képviselői mandátuma, miután ma megérkezett lemondó levele az országgyűlés elnökéhez. A Fidesz visszafizettetné Simon Gáborral az elmúlt 5 évben felvett képviselői fizetését. Szanyi Tibor, az MSZP elnökségi tagja szerint Simon Gábor már nem biztos, hogy ura a cselekedeteinek.
A parlament honlapján még fent van Simon Gábor személyes parlamenti képviselői oldala, de reggel óta már az olvasható itt, hogy február 12-én megszűnt a mandátuma, és már nem képviselő. Simon Gábor 2002 óta, vagyis 12 évig volt az MSZP országgyűlési képviselője. Múlt csütörtökön kilépett a pártból, de a képviselői mandátumáról csak egy héttel később most mondott le.
Bár az ügy több mint egy hete kipattant, de Simon Gábor mégiscsak ma reggel, titokban, mást beküldve, az utolsó másodpercben mondott le.
Rétvári Bence, parlamenti államtitkár azt kérdezte, mire kellett ez az egy hét Simon Gábornak.
Tette bármilyen vagyoni műveletet vajon? Volt-e vajon vagyonkimentés ez alatt, az egy hét alatt? Ezért kellett ez a pár nap, hogy a vagyoni viszonyait tudja rendezni, hiszen esetleg fél, hogy utána mi következik vele, hogyha már nem védi a mentelmi jog.
Ha az MSZP volt elnök helyettese nem mondott volna le önként, a parlament valószínűleg akkor is megfosztotta volna a képviselői mandátumától. Akkor viszont vissza kellett volna fizetnie a képviselői bérét, egészen 2009-ig visszamenőleg, amióta eltitkolta a külföldi vagyonát.
Az összeférhetetlenségnek van egy olyan nagyon fontos kritériuma, ami arról szól, hogy mióta összeférhetetlen egy képviselő, azóta fizetés sem jár neki. És nyilvánvaló, hogy Simon Gábor azért mond le, mielőtt az összeférhetetlenséget a parlament kimondja, mert egyébként nem akarja, hogy 5 évnyi fizetést, közel 36 millió forintot a parlament visszavegyen tőle.
Nem hallottunk semmi magyarázat, mély csend volt.
A jobbikos Gaudi Nagy Tamás azt mondta, várta, hogy az MSZP frakció mivel magyarázza, hogyan került az egykori elnök helyettes számlájára a rejtélyes összeg.
Kérem szépen, kedves elvtársak, az önök hajója elsüllyedt. Tessék követni Simon Gábor példáját, lemondani a mandátumról, visszaadni a vagyont, és elhúzni a közéletből.
Nem szeretnénk beavatottak lenni ennek az ügynek a részleteiben.
Az MSZP-s Szanyi Tibor azt mondta, a szocialista pártban szándékosan nem kérdezték meg Simon Gábortól, honnan származik a vagyona. Szanyi Tibor szerint a párt egykori második embere már nem biztos, hogy ura a cselekedeteinek.
Ez egy borzasztó hajsza. Meg kell mondjam őszintén, hogy én már ott tartok, hogy azon aggódom, hogy Simon Gábor nem biztos, hogy a cselekedeteinek pontos ura. Hát úgy, hogy az a feszültség, amit ez a média hajsza belerakott, nem hiszem, hogy kizárólag racionális viselkedésre ösztönözni.
A KDNP-s Rubovszky György kezdeményezte, hogy az Országgyűlés Mentelmi Bizottsága a lemondás ellenére folytasson le vizsgálatot Simon Gábor vagyonosodásával kapcsolatban, és vizsgálja meg azt is, hogy ezek a 100 milliók összefüggésben állhatnak-e Simon Gábor képviselői, illetve MSZP-s elnök helyettesi tisztségével.
Vizsgálatot indít Simon Gábor ügyében a Parlament Mentelmi Bizottsága. Rubovszky György, a testület elnöke azt mondta, a bizottság feladata többek között, hogy feltárja Simon Gábor eltitkolt 100 milliói származhattak-e legális, bevallott jövedelemből. Azt is meg kell vizsgálniuk, hogy a szabálytalanul 2009. február 1-től mostanáig felvett javadalmazását milyen címen kérheti vissza az országgyűlés Simon Gábortól. Hozzátette, március végéig kell tájékoztatót készíteniük a Simon ügyről, és akár az országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását is kezdeményezhetik. Megkezdődhet a büntetőeljárás Simon Gáborral szemben, miután lemondott képviselői mandátumáról, közölte a legfőbb ügyészség. Az országgyűlés elnöke ma arról értesítette a legfőbb ügyészt, hogy a volt szocialista politikus lemondó levele megérkezett a házhoz. Ezzel elhárult a közjogi akadálya a Simon Gábort érintő büntetőeljárás lefolytatásának. Ügyészségi nyomozók jártak délután az MSZP budapesti székházában. Mesterházi Attila szerint a hatóságok csak Simon Gábor vagyonnyilatkozatát vitték el. A pártelnök azt mondta, a szocialista párt minden megválasztott képviselőjének, így Simon Gábornak is van, volt az MSZP-ben ilyen nyilatkozata egy lezárt borítékban.
Elnök úr, az ügyészség indokolta, hogy miért viszi el ezt a borítékot?
Mondják, hogy mire kell?
Hát gondolom az eljárással kapcsolatban kell természetesen.
Hivatalosan nem indokolták, hogy valamilyen eljárás folyik valaki ellen?
Mondom, az eljárással indokolták, hogy az eljáráshoz kell természetesen.
Simon Gábor Pest-Szent-Lőrinci lakóhelyén is jártak ma a nyomozók. A volt szocialista képviselő mellett az ügyvédje is jelen volt. Az ügyészség azt közölte, a Simon ügynek jelenleg nincs gyanúsítottja. A nyomozás folyamatban van, de arról nem beszélnek, hogy mi történt Simon Gábor házában.
kollégáim a mai napon is végeztek az ügyben nyomozati cselekményeket. Azt, hogy ma pontosan milyen nyomozati cselekmény elvégzésére és hol került sor, a nyomozás érdekeire figyelemmel nem közöljük.
Simon Gáborral közöltek-e már gyanút?
Az ügynek jelenleg nincs gyanúsítottja.
Simon Gáborról 10 nappal ezelőtt derült ki, hogy 4 milliárd forintnyi dollárt, illetve eurót rejteget egy osztrák bankszámlán. 2 nappal később a szocialista politikus lemondott minden pártbéli tisztségéről. Képviselői mandátumáról azonban akkor még nem mondott le.
Múlt héten kedden írt arról a Magyar Nemzet, hogy az MSZP elnök helyettese több 100 millió forintos vagyont parkoltat egy osztrák pénzintézetben. A titkosszámlát 2008-ban nyitotta Simon Gábor. Jelenlegi árfolyamon nagyjából 240 millió forintnyi euró és dollár volt rajta ősszel. Simon Gábor 2008 óta egyetlen vagyonnyilatkozatában sem írt a több 100 milliós vagyonról.
Most nincs mit mondanom, csütörtökön részletes tájékoztatást fogok adni, kérem, ezt fogadják el.
Simon Gábor éppen egy hete csütörtökön jelentette be egy közleményében, hogy azonnali hatállyal kilép az MSZP-ből, és lemond minden pártisztségéről. Azt is írta, hogy a képviselői mandátumáról nem azonnal, csak február 12-i hatállyal mond le. Egészen mostanáig tehát Simon Gábor országgyűlési képviselőnek számított, így élt a mentelmi joga, és eljárás sem indulhatott ellene. Néhány napja újabb különös ügy került elő Simon Gábor meggazdagodásával kapcsolatban. 2012-ben bekerült a vagyonnyilatkozatába egy több 10 millió forintot érő budai luxuslakás, ám a Magyar Nemzet szerint abban az időszakban nem volt annyi jövedelme, amiből megvehette volna. Simon Gábor sem hétfőn, sem tegnap nem jelent meg a mentelmi bizottság ülésén, így eddig nem adott magyarázatot arra, hogy került hozzá a több 100 millió forint. Hétfőn egy új vagyonnyilatkozatot nyújtott be, de a titkos vagyont ebben sem tüntette fel. Írásos magyarázata szerint azért, mert nem talált olyan rovatot, ahol feltüntethette volna az összeget.
Erre írja nekem Simon Gábor úr, hogy ilyen rovat nincs a vagyonnyilatkozaton. Ez nagyon furcsa, mert az összes megtakarítását ezen kívül feltüntette, csak ezt nem.
Mesterházi Attila múlt héten azt mondta, nem pártpénzek voltak a titkos számlán. Az MSZP elnöke szerint Simon Gábor előző életével kapcsolatos forrásfelhalmozásról van szó.
Semmiféle közpolitikai, közéleti szerepe nincs ennek a forrásnak, tehát magyarul az ő közéleti tevékenységéhez nem kötődik, hanem az azt megelőző életével kapcsolatos forrásfelhalmozásról van szó, amennyire én tudom.
Simon Gábor a Szocialista Párt legszűkebb vezetéséhez tartozott. 2002 óta volt országgyűlési képviselő, a második Gyurcsány kormányban államtitkár volt. 8 évig elnöke volt a párt választmányának. 2012 óta a szocialisták második embere, vagyis Mesterházi Attila helyettese.
A közösség társadalmi igazságosságért néppárt szerint vissza kell szerezniük a társadalom bizalmát a képviselőknek. Széli Katalin, a párt elnöke, a Simon ügyre utalva azt mondta, javasolja, hogy minden országgyűlési képviselő a parlamenti ciklus kezdetén és végén is essen át kötelező vagyonosodási vizsgálaton. Az LMP 10 évre visszamenőleg megvizsgálná az összes politikus vagyonosodását. Szél Bernadett azt mondta, az a normális, ha egy országgyűlési képviselőnek nincs mit rejtegetnie. Az országgyűlés elfogadta az új házszabályt, amely a következő parlament megalakulásával lép hatályba. Az egyik legfontosabb változás, hogy a plenáris ülésen ezentúl nem lesz részletes vita. A módosító indítványokat előbb a szakbizottság tárgyalja, majd az újonnan létrejövő törvényalkotási bizottság elé kerülnek. Az új testület egy javaslatba foglalja az általa támogatott módosításokat, majd erről az összegző javaslatról vitáznak, illetve szavaznak a képviselők. Taktikai okokból késik a Romániai Magyar Demokrata Szövetség székelyföldi autonómia statútum tervezete, mondta Kolozsváron Kelemen Hunor. Az RMDSZ a tervezet közvitára bocsátásával mindenképpen meg szeretné várni, hogy a Romániai Alkotmánybíróság elfogadja-e az alkotmánymódosítás tervezetét, vagy visszaküldi azt a parlamentbe. Kelemen Hunor szerint akár holnap is közvitára bocsáthatnák a tervezetet, de várják, hogy a jelenlegi alkotmányhoz igazított változatra, vagy a készülő módosított alkotmányhoz igazított változatra lesz szükség. A kettő csak kismértékben különbözik egymástól.
Amennyiben nem lesz alkotmánymódosítás, akkor a jelenlegi alkotmányhoz kell igazítanunk a tervezetet. Ez azt jelenti, hogy a Székely megyéknek a szabad társulásából jöhetne létre az a székelyföldi autonómia, amely az ottani közösségek számára azt az ügyintézés döntési hatásköröket adná meg, amelyeket mi ebben a tervezetben elképzeltünk.
csak részben engedélyezni a Székely Szabadság napján Marosvásárhelyen meghirdetett autonómia tüntetést a polgármesteri hivatal illetékes bizottsága. A javaslat szerint Székely vértanúk emlékművénél engedélyeznék a megemlékezést, a postarét és a főtér közti tiltakozó menetelést viszont nem. A végső döntést Marosvásárhely polgármestere hozhatja meg. Az autonómia mozgalom elnöke Izsák Balázs azt mondja, a gyülekezési jogot az alkotmány szavatolja, ezért az eredeti elképzeléseknek megfelelően szervezik a tiltakozást.
Ez a felvonulás egy tiltakozó felvonulás a kormánynak a közigazgatási átalakításra vonatkozó tervezetével szemben. Nem vetne nagyon-nagyon jó fényt sem a hatóságok, sem Romániára, hogyha egy kormányintézkedés elleni tiltakozást az állampolgárnak egy tiltakozását a hatóságok megtiltanának. Ez nem szokás demokratikus országban, és különösen nem az Európai Unióban.
Márton Áronra emlékeztek püspökké szentelése 75. évfordulóján tegnap este Kolozsváron. Az ünnepi szentmisét Jakubinyi György gyulafehérvári érsek tartotta. A ceremónia után egy emléktáblát helyeztek el a Szent Mihály templom falán. Márton Áront 1949-ben tartóztatta le a kommunista hatalom, 6 évig ült börtönben, majd több mint 1 évtizedig házi őrizetben. 1980-ban hunyt el, boldoggá avatásának előkészülete jelenleg is tartanak a Vatikánban. Látogatási tilalmat rendeltek el a Salgótarjáni kórházban az influenza járvány miatt. Az elmúlt héten több mint 17 ezer beteg fordult orvoshoz influenza-szerű tünetekkel, 20%-kal többen, mint az azt megelőző napokban. A betegek többsége gyermek. Sopronban van olyan iskolai osztály, ahol már a diákok 20%-a hiányzik. A legtöbben Pest és Győr-Moson-Sopron megyében betegek. Laboratóriumi vizsgálattal is igazolt vírust azonban a fővárosban, valamint Somogy, Csongrád és Hajdú-Bihar megyében is diagnosztizáltak. Már 13 halálos áldozata van az Amerika déli államait megbénító jeges viharnak. Csaknem 500 000-an maradtak áram nélkül Georgia és Carolina államban, több szövetségi államban pedig szükségállapotot hirdettek ki. Szintén katasztrofális helyzet alakult ki Nagy-Britannia déli részén, ahol a szűnni nem akaró esőzés miatt alakult ki veszélyhelyzet. A következő néhány napban ráadásul annyi eső esik majd, mint máskor egy hónap alatt.
Az Egyesült Államok északi részén éppen csak véget ért a januári rekordhideg, most a déli államokra csapott le egy téli vihar. A hókotrók alig bírják megtisztítani az autópályákat, és még ennél is nagyobb gondot okoz a jegesedés. A jég miatt felső vezetékek szakadtak le, így 500 000 ember maradt áram nélkül Georgiában és Carolinában. Az utakat borító jégpáncél miatt a hatóságok felszólítása ellenére sokan hátrahagyják az autóikat, és gyalog próbálnak lakott területre jutni. Az eljegesedő kifutópályák miatt 4000 repülőjáratot töröltek, 2000 pedig csak késéssel tudott felszállni az Egyesült Államok déli államaiban. Közben hurrikán erejű szél nehezíti az amúgy is katasztrofális árvízi helyzetet Nagy-Britannia déli részén. Anglia délnyugati térségében és Walesben 170 km/h szelet mértek. Az előrejelzések szerint a következő néhány napban egy havi csapadék hullik majd az amúgy is elöntött országrészekre. Olyan, mint egy film, csak itt a jóisten a főszereplő, úgyhogy nincs mit tenni, mondja ez a férfi. A Temze kilépett a medréből, így ezreket kellett kitelepíteni a folyóparti házakból. A víz kimosta a parton álló fákat is, az egyik fa éppen akkor dőlt ki, amikor a környezetvédelmi hivatal egyik munkatársa nyilatkozott. A brit kormány 10 millió fontos, vagyis 3,7 milliárd forintos rendkívüli segélyt fordít a mezőgazdasági területek kármentesítésére. David Cameron bejelentette azt is, hogy az árvíz sújtotta üzleti vállalkozásoknak 3 hónapig nem kell iparűzési adót fizetniük.
Állandó helyén látogatható a kassai aranykincs. A 20. század egyik legszenzációsabb régészeti leletét az elmúlt 5 évben Közép-Európa kiállító helyein láthatta a közönség. Most azonban visszakerült Kassára és a felújított Kelet-Szlovákiai Múzeumban helyezték el. A felbecsülhetetlen értékű kincs 1935-ben egy építkezés során került elő.
A helyére vigyázott mindenki.
A múzeum alaksorának páncéltermében látható a kassai aranykincs. A 2920 darabból álló érmegyűjteményt feltehetően 1680 körül a tököli felkelés ideje rejtették el Kassa belvárosában. Több száz évig semmit sem tudtak róla, majd 1935-ben véletlenül találták meg.
Látványos itt érezni azt, hogy milyen, hogy kincs, és érezni azt, hogy nagyon büszkék vagyunk rá. Érezzük, látjuk ezt a nagy vas kaput, ami bezáródik maga után esténként, és kinyíl reggelenként, úgyhogy itt más ihlete van ennek a kassai aranykincsnek.
De ezt az egyet nem lehet megvásárolni, mert egyedüli a világon.
A gyűjtemény legértékesebb darabja 1541-ben készült Körmöcbányán. A kassai aranykincs minden egyes érméje színarany, és tartozik hozzá egy több mint két méteres reneszánsz aranylánc.
Felbecsülhetetlen. Értékét lehet úgy számolni, hogy kb. 12 kiló arany per gram per aranyár forintban, euróban. Akármiben, és utána pedig természetesen minden attól függ, hogy mennyire gyakori egy aranyérem, annyi az értéke, úgyhogy be van természetesen biztosítva, de hát ezt nem érdemes elárulni.
A tájékozódást ilyen interaktív eszközök segítik, amelyekkel felnagyíthatók az egyes érmék motívumai.
A híradót látták, már is jönnek a sporthírek és az időjárás jelentés. Fél hétkor pedig kezdődik a közbeszéd. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!